más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Régen minden jobb volt, régen minden szebb volt, de a politika ebből is csinált egy bomót, azt mondja, hogy régen minden jobb lesz. De most nem ebben foglalkozunk, hanem ez egy viccet félretéve nagyon komoly dolog. Készült egy kutatás arról, hogy különböző korosztályokban élő emberek Magyarországon hogyan gondolkodnak az elmúlt évtizedekről. Vajon, és ez volt az alapkérdés, melyik évtizedet tartja a legkellemesebbnek a maga részéről, a gazdasági állapotok részéről, a politikai rendszert megítélendő, és a többi, sok feltétel volt. Elég érdekes bontásban jöttek ki az eredmények, arról beszélgetünk, hogy ki hogyan emlékszik arra, hogy életének melyik részét, vagy azt a részt, ahol még nem is élt, de tud róla valamit, hogyan értékeli, melyik évtized volt számára a legszimpatikusabb. Ma erről beszélünk.
Más részről. Az első vendég.
Bojár Ábel, az Európai Piackutató Cég kutatási igazgatója. Szervusz Ábel. Ez egy nagyon érdekes dolog. Kinek jutott eszébe ezt megkutatni?
Igazából a YouGov nevű nemzetközi amerikai...
Ja, ugye van egy ilyen nemzetközi...
Igen, ők csinálják ezt, nem mondanám, hogy évente, de rendszerességgel Amerikában, és ami a konkrét inspirációt adta nekünk, az a 2023-ban végzett amerikai kutatásuk, ami abszolút ugyanerre a megközelítésre épült, hogyan van ez a kollektív nosztalgia a régi évtizedekben. Ugye ez egy nagyon fontos különbség, hogy Amerikában azért a politikai rendszer meg a gazdasági berendezkedés mégiscsak egy fajta kontinuitás mutat. Nálunk azért éles cezúrák voltak, mind politikában, mind gazdasági berendezkedésben, úgyhogy emiatt is egy kicsit a magyar kontextusra adaptáltuk, és ez alapján állítottuk fel azokat a szempontokat, 9 külön társadalmi, gazdasági, politikai szempontot megkülönböztetve, amelyek mentén mértük.
Tehát ezt a... ki, melyik korszakot milyen szempontból tart jónak vagy kevésbé jónak?
Pontosan.
De ez nagyon érdekes, mert az ember ilyenkor elgondolkodik, hogy hogy élünk. 50-es évek, 60-as évek, 70-es, 80-as évek, 90-es évek, markánsan különböző korszakok, most nem pontosan a 10 éves periódus, de nagyjából igen, mindegyikről van egy jelzőnk, hogy a Rákosi diktatúra, hogy a konszolidáció éve, hogy a gazdasági reform éve, a recesszióé, a rendszerváltás az átalakul, mindegyikre van egy jelzőnk.
Van egy jelzőnk, de amiket most is felsoroltál, nagyon érdekes, hogy ezek alapvetően azért mégiscsak egy értelmiség jelzők. Tehát ahogy azt a történelemkönyvek, az újságírók az értelmiségi beszélgetésekben elhangzanak. Nekünk ugye az volt ebben az érdekes, hogy így az utcanépe, az átlagember, a közvélemény, a szélesebb közvélemény hogyan emlékszik ezekre, és bizonyos szempontból ez a fajta kollektív emlékezet élesen elüt attól, amit mi mondjuk objektív történelmi valóságnak gondolunk.
No, hát ugye 9 táblázatot láttam a kutatásban. Igen. Nyilvánvaló, hogy így akusztikusan nem fogjuk tudni részletesen átadni. A legkarakteresebb dolgokat nézzük meg. Fiatalok, középkorosztály és idősek. Miben különböznek? Mely korok megítélésében van azonosság? Mi jellemző?
Kezdjük azzal, hogy a generációkon túl mi alkalmaztunk egy másik rendező elvet is, és ez a politika. Tehát két alapvető kérdés vagy megközelítésre építettük az egészet, az egyik a generációs különbséget. Igaz-e az, hogy régen mindig minden jobb volt, és a régen az ugyanazt vagy más jelenti a különböző generációknak, vagy adott esetben a régen az mindenkinek a saját fiatalkorára utal, tehát a Z generációnak például a régen az lehet, hogy a 2000-es évek, a milleniáloknak lehet, hogy a 90-es évek, míg az időseknek a Kádár rendszer évei, igaz-e az? És a másik rendezője meg ez a politika. Tehát amit a politikai elitjeink sugaltak az elmúlt évtizedekben, az elmúlt jelenkor és az elmúlt évtizedekek rendszereiről, az mennyire csapódik le a mai politikai árkok, törésvonalak mentén.
Tehát akkor kormánypártiak, igen. Ellenzékiek, igen. Tiszapártiak.
Azon belül megkülönböztettünk
Tiszás. Igen. És a párthoz nem kötődő igen. emberek véleménye.
Hívjuk őket párt nélkülieknek, vagy apolitikus igen. Ellenpolgároknak.
Igen. Nagy a különbség? hogy a politika...
Valamiben, igen, valamiben egy, természetesen, a kezdjük akkor a politika rendszerelmet talán. Tehát alapvetően három szinten közelítettük meg, az egyik az ilyen általános társadalmi berendezkedés, azon belül a politikai rendszer, a gazdasági rendszer és a társadalmi alapértékeknek az értékelése. A második szint az az ilyen mindennapos boldogulás, mint például a karrier lehetőség, karrier lehetőségek vagy a közbiztonság, és a harmadik szint az meg az ilyen kultúra, tehát kulturális javak, zene, sport, divat. Tehát ilyen, ez ilyen kicsit ilyen piramisz vagy tölcsérszerű megközelítést alkalmaztunk, és általánosságban az mondható, hogy ami leginkább át van politizálva, az természetesen a társadalmi berendezkedés. És akkor mondok tényleg csak egy számot, ne fárasszuk annyira a hallgatókat, de érdekes például, hogy igen, kormánypárti szavazóknak nagyon jelentős része, 39%-a az elmúlt két évtizedet jelölte meg, mint a legjobb politika rendszer. Ez nem meglepő.
Ez nem meglepő. Ez
de a 39% mellett ugye ott van egy 61%, aki nem ezt jelölte meg, és ezen belül is ott van egy nagyon jelentős rész, amely összességében nagyobb, mint a 39% kormánypártikon belül, akik a szocializmus egyik évtizedét jelölte meg. Ott mondjuk 4 évtized közül lehetett választani, de azon belül is rengetegen jelölték meg a 80-as éveket.
A 80-as éveket.
A 80-as éveket mind a politikai rendszer, és ami némiképp talán meglepőbb, a gazdasági teljesítmény tekintetében is majdnem annyian vannak, mint akik a neres,
a
NER
korszakot tartják minden idők legjobb korszakának.
Igen, igen.
Ez nagyon érdekes. Igen. Mi lehet ebben a 80-as években? Jó, majd beszélhetünk róla. És akkor nézzünk egy hasonló, a politikai berendezkedés, közbiztonság szempontjából a civilek világát.
Ilyet, hogy civilek világát...
Vagy nem jól mondom. Ilyet, nem a párt preferenciák szerint.
Értem, hogy...
Korosztályokban.
Na, a korosztályokban meg ott éles, alapvetően, ha valamit mondani kell, akkor talán az, hogy a korosztályok szerinti különbségek azok markánsabbak, mint a politikai különbségek, és általában igaz az, hogy hajlamosak a korosztályok a saját fiatalságukra úgy tekinteni, mint az aranykor, és ez elsősorban...
Ez természetesen,
és különösen a kultúra világában.
Így van, igen.
Tehát egyértelműen megjelenik az, hogy a Z-generáció az elmúlt két évtizedet tartja, mind zene, mind divat, de még karrier lehetőségek szempontjából is a legpozitívabbnak, míg az idősebbek itt is inkább a Kádár rendszer évtizedeihez nyúlnak vissza.
És én úgy láttam a táblázatokból, a színekre emlékszem, a színskálákra, hogy nagyjából jellemző a 80-as, 70-es, 80-as évek népszerűsége.
Inkább 80-as, 90-es.
Vagy 80-as, 90-es?
Hogyha abszolút győztes kéne hirdetni, hogyha kiátlagoljuk ezeket a százalékos értékeket.
Ja, mert csináltatok egy ilyet
is. A végén kiátlagoltuk, ami ugye tudományosan megkérdőjelezhető, mert hogy lehet átlagolni 9 teljesen másfajta területet, valami többet nyom alatt, valami kevesebbet, miért pont ez a 9, de hogyha ezektől eltekintünk, és ezt az ilyen nyers átlagot tekintjük, akkor egy 1%-ponttal a 90-es évek nyernek a 80-as évek előtt. De ez a 80-as, 90-es évek igazából azok, ahol ezek a generációk és valamennyire a politikai blokkok is így kicsit, mintha találkoznának. Hogy így akkor úgy nagyjából jó volt, vannak szempontok, és vannak csoportok, akiknek inkább a jelenkor évtizedei, van, ahol a szocializmus, de ez az, az ilyen közös nevező talán?
Ez nagyon érdekes, ezt a szót akartam mondani, miközben az én értelmiségi agyamban korszak és különösen a korszakváltás, 80-as, 90-es évekről beszélünk, a győztesek és a vesztesek kora, és mégsem látom a felmérésben a nagy vesztesek traumáját, hogy gondolnak vissza erre a korszakra.
Igen, igen, és ugye milyen szempontból volt ez elsősorban a vesztesek korai gazdasági átalakulások, osztások, és ha megnézzük például a gazdasági teljesítmény tekintetében valóban megjelenik az, hogy nagyon kevesen gondolnak vissza a 90-es évekre. Teljes népességben csak 7% mondja azt, tehát az így érződik a társadalom, hogy gazdaságilag egy nehéz idő volt. Erre azért sokan emlékszünk, vagy közvetlenül, vagy szüleinkül, ezért sokan elszegényedtek.
Igen. Ott a bukások, állásvesztések, egzisztenciavesztések.
De minden más van. Tehát felismer az a társadalom, hogy akkor azért elindult valami folyamat, egy demokratizálódás, amit így pártállástól majdnem függetlenül meg tudunk még a mai napig becsülni, és ami leginkább igaz, az a kultúra. Tehát az, hogy akkor így felszabadult. Tehát akkor egy új zenei korszak következett be, divatban is új folyamatok, karrier, ugye megjelentek teljesen új karrier lehetőségek, és ezeket így mérleg, meg az alapértékeink így átalakultak, és ezeket így mérleg letesszük, akkor ez alapvetően, vagy végső soron így háttérbe kicsit elhomályosítja a gazdasági sok emléket.
Most az jutott eszembe, és itt fogjuk folytatni egy újabb szakértő bekapcsolódásával a beszélgetést, hogy a politika mennyire tudja átírni a gondolkodást. A múltról való gondolkodásunkat, és hol nem. Például ez lesz majd az egyik kérdés, innen folytatjuk.
Más részről. A második vendég.
Zsolt Péter, szociálpszichológus. Szervusz Péter, köszönjük. Hallgattad beszélgetésünket Ábellel. Mondtam, hogy érdekes közös nevezőt lehetne találni. Mondjuk tegyük félre a pártokhoz kötődő válaszolókat. Nézzük a különböző korosztályban válaszolókat, hogy ki jött ez a 80-as, 90-es években a visszaemlékezésekben van valami konszenzus, hogy az jó volt. Hogy az egy pozitív élmény volt. Ezt elvesztettük már.
Hát a fiatalok ugye inkább a 2000-es évekre emlékeztek vissza pozitívan, de ez a 80-as évek engem is meglepett, hogy miért. Mert hogy meg lehet különböztetni valamennyire, hogy mi történt valójában, meg a percepció, tehát hogyan érzékelik az emberek, és ugye a kutatás az az érzékelésre vonatkozott, és akkor a mi beszélgetésünk meg vonatkozott arra, hogy valójában mi történt, és akkor hogy miért így. És hát a 80-as évek az... Ha megnézzük például a médiában, hogy mi történt, hát azért egy elég erős központosított állapotban volt a média, és hát vergődött, hogy felszabaduljon a cenzúra alól, és mégse így emlékszünk rá. Tehát ha én most olvasom Gálik Mihálynak a 80-as évekre való visszaemlékezését, most megjelent egy friss tanulmánya, és hát folyamatosan azt látom, hogy mit küzdöttek a MOLSZ-on belül, a MOLSZ vezetésével szemben. Tehát, hogy nem volt egy szabad média, még 86-ban sem, akkor volt az első ilyen jogszabály, és a 89-ben szabadult ez valamennyire föl. És én azt gondolom, hogy nem csak a médiában, hanem más területen is a 80-as évek az még... és a történészek visszaemlékezése szerint is, hát tulajdonképpen egy elfojtott társadalom, amely kezd elindulni fölfelé. És ebből semmi nincsen. A 90-es évekre való visszaemlékezésbe pedig, hát az a lehetőségek tárháza volt hirtelen, tehát azon nem tudok meglepődni, de ti kibontottátok már, hogy ez mennyi szenvedéssel járt ez a
90-es évek. Én vetettem fel, hogy csodálkoztam a pozitív megítélésén a 90-es éveknek, mert ott nagyon sok, a társadalom jelentős része, nem jelentéktelen része, kvázi vesztes.
De hagyd mondjak egy példát erre, a metróból jövök ki a 90-es évek elején, és kesztyüket árulnak, a pécsi kesztyű árulja, a elbocsátott munkatársak árulják fillérekért, mert ezt kapták végkielégítésként, ami ezerszer jobb minőségű volt, mint a Kínából beözömlött kesztyűk, és hát egészen elszomorító volt. És ugyanakkor mégis ezt a 90-es évekre igen. Úgy emlékszünk, hogy ez a liberális demokráciának egy...
Most arra emlékszünk, hogy ez volt a reményünk, és kevésbé arra, hogy ez nem igazán manifestálódott?
Gyorsan reflektálni, bocsánat, a 80-as évekre, most megnéztem egy kicsit jobban a számokat, és alapvetően itt két vagy három olyan tényező hajtja azt a 80-as évek iránti nosztalgiát, ami szerintem kicsit kontextusba helyezi azt, amit mondtál. Az egyik az ilyen alapértékek. Tehát, hogy ez az eszmény, hogy így a régmúltban valahogy mi olyan erkölcsösebb társadalom voltunk, és elindult a modern kornak ez a dekadenciája a 90-es években. Ez így megjelenik a számokban. Tehát hogy a társadalmi alapértékekben és a személyes társas kapcsolatokra vonatkozó kérdésben kapott nagyon sok említést a 80-as évek, és a másik meg a közbiztonság, ami valamennyire szintén egyrészt talán, hogyha ez így kriminalisztikailag valamennyire így lehet mérni, ennek talán van valóság alapja, illetve van egy ilyen eszmény is, hogy Káder alatt rend volt. És ezek talán így megjelennek a számokban.
De erre mondtam én, hogy viszont a szociológusként nézzük ezt a időszakot, akkor ez egy nagyon lefolytott társadalom igen. Volt még, és semmi ilyen emlékünk nincsen. A 90-es évek pedig ugye egy felszabadult időszak volt, no de hát abban is mennyi gagyi volt, hát... Hogyan lehetett ügyeskedni, például a divattal foglalkoztam én szociológusként, tehát hogy a május egy ruhagyárból megszerezték a kapcsolattal rendelkezők az egészen olcsó béléseket, és a bélésekből csináltak ruhát, és ehhez még plusz patentokat kellett keresni, amivel szépé tették, és az emberek vették mind a cukrot, és aki ebbe beállt, akár csak úgy, mint varró, akár csak úgy, mint a szegecseket berakó vagy árusító, az úgy meggazdagodott, mint annak a rendje, és ugyanakkor nem volt mögötte semmilyen adózási feltétel.
Igen.
Tehát egy ilyen szabad kapitalizmusban voltunk, és az emberek meg ki voltak éhezve a formavilágnak, a dizájnnak a megújulása, és persze egy olyan ruhát vettek, ami egy idény alatt tönkrement és szétfoszlott, mert minősége nem volt. Tehát ez a 90-es éveknek a hangulata, és amikor a divat szempontjából néztétek, amit én nagyon örültem, hogy ez is bekerült a szempontok jaitok közé, akkor azért hát megint tegyük helyre a dolgokat. Tehát, hogy ez valójában egy minőség nélküli időszak volt, csak a kihelyezett szocializmusból kilépő társadalom igényeit elégítette
ki. Kis szabadság jelent meg abban, hogy itt lehet egy kicsit okosban dolgozgatni.
Igen, és akik meg közel voltak, ez a Hankis Elemérnek volt annak idején a kutatási területe, akiknek meg a kapcsolati tőkéje megvolt a mondjuk a gyár vezetősével, és ezen keresztül ilyen GMK-kba pluszba tudta elvégezni a munkát. Azoknak ez a kapcsolati tőke, ez rendkívül sokat hozott, tehát így indul a 90-es évek. De szociológiailag másképp emlékszünk, a 80-asra úgy emlékszünk, mint egy nagyon problémás évtized még, amelyik vergődik, hogy felszabaduljon a 90-es évekre, úgy, ahogy az előbb meséltem róla. És hát ez természetesen, amikor összevetjük az emberek visszaemlékezésével, akkor meg egy másik képet kapunk. Tehát itt van a diszkrepancia ezekben.
Hogy amikor egy évtizedre visszaemlékszünk, akkor ma már arra emlékszünk vissza, hogy voltak pozitív várakozásaink, amelyek egyébként, ha nem is teljesültek, de megmaradt bennünk annak a felszabadító élménye, miközben nem volt jó élni. És ez a történelmi érzékcsalódás, ugye? Ez nagyon érdekes.
Egyfelől igen, meg szerintem nagyon könnyű, még egyszer az előbb is mondtam, hogy ebbe az értelmiségi csapdába egy kicsit beleesni, hogy amikor arról beszélünk, elnyomott évtized, az alapvetően egy ilyen politikai megközelítés, és a társadalom többségének nem biztos, hogy ez a fő szempontja, amikor visszagondol a múltra, hanem például tök jó, hogy behoztatta is a divatvilágát, az, hogy milyen menő cuccokba jártunk, milyen zenét hallgattunk, milyen jó volt a magyar foci. Meg milyen jó, milyen rend volt, ahogy előbb mondtam, hogy a közbiztonság. Ezek azok a szempontok, amiben nagyon sok ember könnyebben kapaszkodik, mint abban, hogy egyébként nem volt szabad a sajtó.
Kicsit nosztalgiázzunk. Emlékeztek arra, hogy a 90-es évek elején volt közbiztonságban, hogy megjelentek az, hogy bezárták a kapukat, és rácsok jelentek meg minden lakás ajtón. Uh-huh. Tehát ez egy nagy különbség, tehát onnan visszanézve a 80-as éveket, ami minden nyitott volt, és utána mindent be kellett zárni, mert ugye a tolvajoktól félni kellett.
Igen, ez meg is van igaz számokban, bocsánat, 25% jelölte meg 80-as éveket, és csak 15% a 90-es éveket közbiztonság szempontjával.
Igen. Tehát van, ami reális, amire nem azt mondom, hogy más a valóság, és más a visszaemlékezés. A másik, hogy a 80-as éveket én úgy éltem meg, és ez már nem egy szociológia, nem egy személyes megközelítés, mert szerintem mindannyiunknak van azért valami, hogy neked már nincsen 90-es emlékünk rá, hogy én berendezkedtem arra, hogy egy szocializmusban hogyan lehet élni mégis szabadon abban a 80-as években. Tehát, hogy én mit fogok majd csinálni? Mozigépésznek képzültem egyébként, hogy majd onnan szerzek annyi pénzt, hogy aztán szabad értelmiségként ellébecoljak. Messze nem ilyen életem alakult ki, meg hát nem is lehettem volna már 90-es években, hogy már nem kellett annyi mozigépész. De hogy az ember berendezkedik egy adott korszakba fiatalként, hogy abban mit akar csinálni, és ezzel a mai fiatalok is ugyanígy vannak. Tehát, hogy mit lehet kezdeni ebben a politikai helyzetben, ezt elfogadom, mert végérvényesnek. És a 80-as években úgy gondoltuk, hogy ebbe kell majd élnünk.
Igen.
És ez nem volt egy élhetetlen világ, ha arra gondolok, hogy kitaláltam azt, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani az igényeim szerint. És a 90-es éveknek az élménye az meg egy szintén csak személyes, hogy akkor voltam egyetemista, hogy az egy fantasztikus volt, mert bárhová kopogtam be egy ötlettel, nem azt mondták, hogy mit keres maga itt, hanem örültek annak, hogy valaki megjelent egy ötlettel. Most, ha összehasonlítod ezt a 2020-as évekkel, ha nincsen kapcsolatod, semmire nem mész, akármilyen ötleted lehet. És ezt szeretjük a 90-es években, ezt a lehetőségeknek a nyitottságát, ami hát ezt úgy szokták mondani, hogy egy meritokratikus társadalom jelenik meg egyik pillanatról a másikra, és ezt azért lehet értékelni.
Igen, és ez érdekes, hogy hogy lehet az, hogy egyszerre felismerjük a gazdasági nehézségeket és csalódást, amiről az előbb beszéltünk, másfél meg a lehetőségekben, karrier lehetőségekben, meg ott él ez az eszménykép, amit te most szerintem elég szépen körülírtál, de a válaszolói fejekben is ott van. Igen, akkor jó lehetőségek voltak. Attól együtt, hogy egyébként szegények voltunk.
Igen, én annyian árnyalnám, hogy jó lehetőségek voltak, nem szűkítették le azt a reményterepet, hogy én ezzel meg is próbálkozom. Ma meg kihal az aktivitás, mert főleg a gazdaságban, de vegyük most már ide a szellemi élet, oktatás, kultúra területét, a politika satuba fogja ezt az egész rendszert, és sokan lemondanak arról, hogy próbálkozzanak. Üdítő különbség most végre a filmszemle, hogy végre kitör a filmszakma, és nem veszi tudomásul, nem fogadja el azt, hogy az állam azt csinálja, amit megvonja a pénzt a függetlenül, hanem ki áll a színpadra önerőből, de ez inkább csak egy egyszerű és nagyszerű pillanat és demonstratív pillanat, és nem a rendszernek a működése. Nem?
Igen, de másfelől itt is azért van egy érdekes generációs dolog, hogy azért van az a Z generáció, már sokat szor mondom,
igen,
aki ebben a rendszerben is valahogy
ez megtal... az Z a tizen...
Hát én azt hiszem, hogy a 96-tól mondják,
születtek,
aki 96 után születtek, és akkor valamikor kezdődik az alfa, most meg nem mondom pontosan mikor, de van egy általunk gyakran teljesen félreértett, vagy meg nem érte generáció, aki ebben a rendszerben is, vagy a rendszeren kívül megtalálta, vagy megtanulja a boldogulást. Például ez az influencerek világa. Igen. Tudom, hogy az csak egy szűk réteg, de egyre kevésbé szűk. És ezt csak, hogy a számokkal is mondjam, azért ebben a rendszerben élő fiatalok, akik egyébként nagyon távol vannak attól, hogy támogatnák ezt a rendszert. Tudjuk minden politikai felmérésben, hogy ők a legrendszer ellenesebbek, elit és NER ellenesek egyszerre. 20%-uk mégiscsak azt mondja, hogy a jelenlegi évtizedben a legjobbak a karrier lehetőségei. Lehet azon polemizálni, hogy azért, mert nem ismer más évtizedet, most nyílt meg először neki a fejében az, hogy karrier. De azért mégiscsak az alapján, amit mondjuk hall a szüleitől, akinek jelent, vagy felmenőitől, akinek egy jelentős része panaszkodik a mostani évtized nyújtotta lehet, mostani rendszer nyújtotta lehetőségekkel kapcsolatban, és sokat nosztalgiázik. Ezzel együtt azt mondja nagyon, tehát jelentős hányaduk, hogy a mostani évtizedben igenis jók a karrier lehetőségek. Ez egy kicsit árnyalja azt szerintem, amiről az előbb beszéltünk.
Hát a karrier lehetőségei a fiataloknak az, hogy a lábukkal mennek jobbra-balra.
Ez is bennem.
Igen. Nekik már a... Tehát, hogy mi, hogyha egy évet kellett ismételnünk, akkor összedőlt bennünk a világ, hogy milyen hülyék vagyunk. Aztán a kreditrendszer bevezetésével mindenki úgy lavírozza végig a felsőoktatást, hogy csodálkozunk rajta. Tehát egészen jobban hozzá vannak szokva az újrakezdéshez, máshol van a kudarc tűrésük, vagy másképp kezelik ezeket a dolgokat, és kis csapatokban tudnak dolgozni. Erre már az általános iskolában jobb helyeken már rászoknak, hogy projektfeladatokat kell megoldani. Tehát azért nálunk is változik az oktatási rendszer, úgyhogy ők ebbe vannak benne. Miközben szerintem most a nagy kihívása, a nagy rendszerünknek az átalakítása az az, hogy a kis csapatokból hogyan tudnak összeállni nagyjá, és ehhez viszont nincsenek meg a képességeik. Az E-generációknak semmiféle dolgot nem tudnak erről, tehát ezt valószínűleg az idősebbek fogják nekik megmutatni, hogy ez hogy működik. Még ha szabad, visszatérnék a 80-as és 90-es éveknek egy statisztikai dologra, amivel nem foglalkoztatok, de szerintem sokat mond, és ez az öngyilkossághoz statisztikája. A 80-as években még vezetjük a világ öngyilkossági statisztikáit, és a rendszerváltás után ez hirtelen megszűnik, hogy a magyarok annyira öngyilkos hajlamúak lennének. És hogyha ezt meggondoljuk, hogy ez miért lehetett, miközben láttuk, hogy a gazdasági lehetőségek csökkentek, tehát az az állóvíz, az nem tesz jót az életvágynak, ami a 80-as években kialakult, tehát van valami perspektívátlanság. Van, aki föltalálja magát benne, mint ahogy én elmondtam, hogy mozgépészként lavíroztam volna gondolatban, de nagyon sokan nem tudnak ezzel mit kezdeni, és a szocializmus azzal, hogy nem ad kihívásokat, és egy biztonságos légkört terem, tehát amiatt nem kell aggódnod, hogy éjjel fogsz halni. Ez nem tesz jót annak, ez nem tesz jót a léleknek. A léleknek azt tesz jót, hogyha ki kell próbálnod magad, ha vannak kockázatok. Szóval valami ilyesmi lehet a háttérben, hogy a 90-es években hirtelen nagyon jó lesz ez a statisztika. És hát ugye ezekkel is még ki lehet egészíteni a ti kutatásaitokat, amiről azért hagyd mondjam azt, hogy nagyon irigylem, hogy ilyen lehetőségeitek vannak, hogy ilyen kutatásokat csináljatok.
Ez egy nagyon ügyes dolog, hogy ezt a technikát, az, ugye ezek ilyen applikációk útján működő válaszkérések, és azonnal működik, és pontosan tudját. Szóval ez tényleg nagyon jó, és új távlatokat, de az jutott eszembe. A legvidámabb marak Magyarország nagyon sokáig egy érvényes jelzője a szocialista táboron belül a mi országunknak, és a 80-as években irigyelnek bennünket Varsótól Szófiáig, GMK-k, vállalkozási formák, önálló gazdasági tevékenységbe fogó kis csapatok, hát ez elképzelhetetlen máshol. Tehát van itt valami progresszió. És mégis az öngyilkossági adatok, amit Zsolt Péter említett, azt mutatták, hogy ugyanakkor mégis egy bezárt világ, amiből nem látjuk a kiutat. Én pontosan emlékszem, volt egy disszidens hullám, nem a nagy 72-73-ra gondolok, amikor a magyar értelmiség egy jó részét elűzik innen, itt a Halász Péterékre gondolok, és azt követő disszidens hullámra, hanem ez inkább a 80-as évek, amikor az egyik kollégám azt fogalmazta meg, hogy fogalmam sincs, hogy milyen világ vár rám, és biztos, hogy nem vagyok tehetséges, hogy ott én a szabad piacgazdaságban érvényesüljek, de itt nem látok semmit, hogy mi fog más történni, itt mindig ugyanaz fog történni, ezért én elmegyek innen. És ez a mindig ugyanaz, és ebből nem megy, ez az a korszak, amikor Brezsnyev elvtárs Seremetjevon felszállt a repülőgépre, és 13-5 perckor megérkezett Varsóból, fogadta őt, és akkor körülbelül ezen a szinten ment a tömegkommunikáció, egy része legalábbis a politikai, amiből azt láttad, hogy ezek 500 évbólva is a nyakunkon fognak ülni, és nem látunk ki belőle. Ugyanakkor kicsit pezsek a gazdaság, kicsit a magánvállalkozás megindul, és mi vagyunk a legvidámabb barak. Borzasztó ellentmondásos.
A GMK-ra csak annyit, hogy azért az egy olyan korszak volt, ez a második gazdaságnak nevezték ugye abban az időben. Ma már ennek nem volna értelme, ne. Mert a második gazdaság az gyakorlatilag a piacgazdaság. De akkor voltak ilyen szociológia modellek, például Szelényi Iván részéről, de ott azért az a lényeg, hogy kiuzsoráztuk magunkat. Tehát akik abba voltak benne, tehát ledolgozták a rendes 8 órát, aztán igen. Utána bennmaradtak ugyanazon a munkahelyen, és ugyanazokkal a technikai eszközökkel igen. Még ráhúztak, azért, hogy egy kicsit többjük legyen. Tehát szerintem ott halálra dolgozták magukat azok, akik ebben részt vettek. Úgyhogy...
És ők egyik legnagyobb vesztesei a rendszerváltásnak, amikor ezt már... idézőjelben egy szabad világban, egy igazi versenyben, egy igazi piacon kellene tovább folytatni. Schiffer Pálnak a dokumentumfilmjei mutatják, hogy mi lett a Videotonnal, stb. Bocsánat. Óriásit buknak. Tehát amikor átlépnek oda, hogy ez valóban most már professzionális szinten is működtethető, nem megy.
Akkor,
és itt a pofon.
Akkor következik az, hogy akik jó helyen vannak, azok privatizáltan megszerezik, van. Eladják belőle azt, ami pénzé tehető, tehát nem is akarják működtetni. Valamiféle kifosztás indul meg, és akkor ott érzik az egyszerűbb magyar állampolgárok, hogy valami nem ilyesmire számítottunk.
Én visszatérnék arra a szempontra, amit előbb pedzegettem, és kérdezlek téged, mint szociológus, hogy a társas-családi párkapcsolati viszonyok, amikre nagyon gyakran mondjuk, hogy válságban vannak, nem Magyarországon feltétlenül, hanem a világban. Tehát tudjuk azt, hogy nő az egy a magányosság, tehát különben a magányosságnak a különböző metrikái egyre rosszabbak. Szexuális magány és megfosztottságban is rengeteg országban válságról beszélnek. Nyilván Japán az egyértelmű példa. De ezt csak azért dobom be, mert ez az a szempont, amiben talán a legerősebb ez a fajta nosztalgia. Hogy régen való ilyen egészségesebben viszonyultunk egymáshoz, és nem feltétlenül párkapcsolatokról van szó, hanem közösségekről tágabb értelemben. Ebben így mennyi lehet a valóság alap? Tehát, hogy ezt is így teljesen eltorzítják az emberek?
Nem, ezt teljesen jól látjuk, mi magyarok, és két statisztikát is ismerek ezzel kapcsolatban. Az egyik egy nemzetközi kutatás, ami még még ma is pozitívan hoz ki minket. A másik pedig az akkori népesedéssel kapcsolatos kutatások, értékkutatások arra vonatkoztak, hogy a magyarok házasságban szeretnének élni, és hány gyereket szeretnének. És akkor a népesedéssel foglalkozók összetudták hasonlítani, hogy szemben Nyugat-Európával magyarok fiatalokban, az akkori fiatalokban még megvan a vágy arra, hogy házasságban és több gyereket nevelve, miközben már nyugaton ez a vágy nem volt meg. Most arra ugye ez is megváltozott, mert nálunk is a vágy is elkezd csökkenni. De azt még úgy meg lehetett volna ragadni. Tehát amikor te arról beszélsz, hogy a párkapcsolatok nosztalgiája, az mi van, azt tudjuk értékrendszer kutatásokból, az akkoriakból, hogy hát még másképp gondolkodtak erről. A másik, amire azt tudom mondani, hogy pozitív, és mind a mai napig ezt föl lehet emlegetni, hogyha azt kérdezik, hogy te kiben bízol, akkor általában a nyugati társadalmak intézményeket neveznek meg, és a magyarok ugye az intézményekben joggal nem bíznak, viszont azt mondják, hogy tudunk támaszkodni a barátainkra. És ez sokkal magasabb százalékban mondják, mint Nyugat-Európában. Tehát ott, és ez egy pozitív dolog szerintem, hogy mi a ismeretségi hálózatunkban még mindig bízunk, és ez tartja össze a mi közösségünket.
De csak egy kicsit számokkal is érzi. Tehát az alapvetően abban nincs meglepő, hogy mondjuk idősebb generációk azt gondolják, hogy mi annó egészségesebben alakítottuk ki ezeket a viszonyokat, bezzeg a mai fiatalok. Ezt ismerjük, és ebben a gondolkodásban semmi meglepő nincs. De abban egy kicsit már igen, hogyha megnézzük a legfiatalabb korcsoportot, ott is csak a harmaduk mondja azt, hogy az elmúlt 2,5 évtizedben voltak ezek a kapcsolatok jók, és a többi, a másik 2/3 meg azt mondja, hogy régen. Magyarul ők is felismerik ezt a válságjelenséget, és a kérdésem arra vonatkozik, hogy ők valóban elégedetlenek azzal, ahogy ők alakítják ki a kapcsolataikat, akkor adódik a kérdés, hogy akkor miért így alakítják ki, vagy pedig egy ilyen társadalmi sugallat hatására ivódik bele az ő gondolkodásukban is az a gondolat, hogy ti ezt nem jól csináljátok.
Hát nem tudom értene, hogy mit mondasz, de a kapcsolat...
Hogy elviselik, és viselik azt a társadalmi légkört, amiben így alakulnak a kapcsolatok, vagy pedig ők maguk is ezt tartják jónak? Nem,
hát azt látjuk a számokból, nem tartják jónak.
Nem tartják jónak.
Csak kérdés, hogy azért nem tartják jónak, mert hogy miért nem tartják, hogyha nem tartják jónak, akkor miért csinálják? Ugye ők alakítják ki ezeket a kapcsolatokat valamilyen szinten.
Nem, az van benne, hogy úgy ítélik meg, hogy akadályozva vagyunk abban, hogy jó kapcsolatokat építsünk ki, mert szétrombolja a politika, szétrombolják a gazdasági válságjelenségek, a nem jó szociális háttér, elszakítanak embereket egymástól, most csak szofisztikálni.
Na, mondok egy nagyon banális példát, csak hogy mire gondolok. Tehát így a fiatal generációban teljesen általános lett az elektronikus ismerkedés, Tinder, ismerjük.
Így van.
Mindenki csinálja, és mindenki panaszkodik.
Ja. Én is ezt akartam behozni, hogy a technológia az igazi oka ennek, hogy itt van egy egyszerűbb ismerkedési mód, ami aztán kiderül, hogy abba az irányba mozdul el mindenki, de mégse az igazi, mert igazi mégiscsak az lenne, hogyha a villamoson megmernél szólítani egy csinos lányt, és aztán utána ebből házasság lenne, de így ilyesmi nem fordul elő.
És a 80-as években meg ezek szerint ezek
előfordult? Hát mert ugye muszáj volt, mert más lehetőség nem volt, tehát a könnyebb ellenállás irányba indulnak el, és ott meg ugye ezekkel a interneten keresztül való párkapcsolat kereséssel ugye az a probléma, hogy az identitással lehet játszani. Tehát én másnak mutatom magam, mint ami vagyok, és aztán, ha az nem működik, akkor meg kipróbálok még valamit. És az identitással való játszadozás az nagyon megbosszulja magát. Aztán a másik dolog, hogy ha nem a villamoson, vagy a könyvtárban, vagy az egyetemen próbálok meg kapcsolatot teremteni, akkor ott az a homlokzat, ezt a szociálpszichológiában így mondják, hogy mindenki egy homlokzatot épít magáról. A homlokzat építés az sokkal hamisabbá tud válni, mert ugye te mindig azt rakod föl magadról, hogy milyen vidám vagy, és milyen szép vagy, és milyen boldog, és milyen jó, és milyen tökéletesen megy körülötted minden. Tehát nem a sírós képeinket rakjuk föl, és hát ez nem illeszkedik egy valódi találkozáskor.
De az érdekesség, ugye, hogy ezt érezzük, számok azt mondják, hogy érezzük, hogy ez nem jó. Tehát itt van egy elégedetlenség, és ez nem, tényleg nem csak a párkeresésről van szó, hanem úgy általában családi viszonyok, társas viszonyok, közösségek. Ugye ez nem csak a párkeresésről van szó. Hány barátunk van, milyen tartalmasak ezek a barátságok, stb. Igen. Tehát van egy ilyen mélyebb válság, érzékelés legalábbis.
Igen, hát el kell érnünk egy küszöböt, hogy nagyon változtatni akarjunk rajta. Én online meetingeket, amikor részt veszek benne, gondolom, ebben mindannyian ismeritek, hogy ez gyarapodik, akkor nem szokták bekapcsolni a kamerát. Ami egy kommunikációs csatorna, a Covid idejében én külön kértem, hát a diákjaimat meg rá is kényszerítettem rá, hogy csak akkor kapcsolhatják ki a kamerát, hogyha valami családi esemény van mögöttük, mert az tényleg nem ránk tartozik, de úgy automatikusan mindenki szűkíti a csatornák számát, mert biztonságot ad, amit aztán megbosszulja magát, mert ugye hát társas lények vagyunk, könyörgöm, hát arra van szükségünk, hogy egymás közelében, egy térben legyünk.
Önmagunktól ne bújjunk már el például.
Igen. Szóval ez megbosszulja magát, ez az, amiről te beszélsz, hogy ezt érezzük mindannyian. Egy nagyon tudatos váltásra van szükség, amikor ez egy küszöböt elér, hogy már látjuk, hogy ez tényleg nem, és akkor azt mondjuk, hogy hát akkor mostantól fogva másképp kell csinálnunk. Erre megvan minden esély, mert hát a gyerekek sem nyúlnak már a konnektorba, pedig evolúciósan nincs bennük, hogy ne nyúljanak oda. Tehát az online világgal való élést is szocializálni fogjuk, és meg fogja tanulni a következő generáció.
És ezt tudjuk exakt statisztikai számokból, hogy a családok felbomlása, tehát talán a válás lehet az a legjobb metrika erre, amit így időben lehet követni. Hogy azok így emelkednek tendenciaszerűen?
Persze, a mai családok már eleve válásra épülnek, szokták ezt így mondani a szociológiában, és hát ennek az életfeltételek javulása is az oka, mert nem hal valaki ilyen attól, hogy tehát gazdaságilag nem vagyunk egy térbe kényszerítve. A személyiségfejlődésnek a problémái sokai, hogy az emberek úgy gondolják, hogy egy más partnerrel minden biztonsága jobb lesz, pedig tulajdonképpen velük van a probléma, és újra kezdik ugyanazokat a dolgoknak a megélését. Ebben is, én a magam részéről ebben is reménykedek, hogy az emberiségnek a civilizált része személyiségében és pszichológiai tudásában is fejlődik.
Egy nagyon érdekes élményem volt, néhány héttel ezelőtt a filmklubban vetítettünk, a Klubrádió filmklubjában egy filmet, szerelmes film. Egy szakítás története. És utána itt volt a rendező, a fiatal alkotó, ilyenkor a közönség beszélgett velük, kérdéseket tesz, és felállt egy idősebb hölgy, lehetett 70 körül, aki elmondta, hogy ennek a szakításnak az a lényeg, hogy ezek nem tudnak egymással beszélni. Kiderül, hogy nem is ismerték Isten igazából egymást. Összeborultak az első csók után. És én visszaemlékszem, mondja a hölgy, hogy a 60-as években 18-szor mentünk az oktogontól a nyugatiig oda és vissza, mert nem volt egy kíró, ahova bemegyünk. És ezért meg is ismertük egymást. Mert csak heteken keresztül az utcán járkáltunk. Felértékelődik ez a nyomor, hogy nincs lakásod önálló, hogy bajok vannak, és a kényszerek között sokkal szorosabb emberi kapcsolatok alakulnak ki, próbálom ezt egy ilyen absztrakciónak felfogni, nem tudom igazán.
Igen, van kivel, de nincs hol.
Igen. Most ezt lehet, kivetíthetjük más típusú kapcsolatokra is, hogy jobban hogy össze vagyunk zárva.
60 éves között van hol, van kivel, de nincs mivel.
De még itt is adódik szerintem az a magyarázat is, hogy amit mi most megfogalmazunk, vagy ti, mint idősebb generációkba tartozok, megfogalmaztok, mint hogy milyen szép volt, milyen jó volt, ha ezt egy mai fiatal minden részletével együtt, minden áldozatával együtt ismerné, nem biztos, hogy azt választaná.
Sőt, biztos, hogy nem.
Biztos, nem tudom, hogy biztos. Nem biztos, hogy azt választaná, de mégis az a mitosz, amit ti, most szándékosan mondom, hogy ti teremtetek, az lehet, hogy rájuk is hat. És ezért gondolják azt, hogy akkor biztos jobb volt. De tényleg azt választanák? Nem biztos.
Igen, jogos.
Van egy ellenpéldám. Igen. Felszólalt egy elég társadalomkritikus film után egy 23, talán 24 éves fiatal hölgy és a partnere, aki szintén olyan 20-valahány éves lehetett. Kicsit sötét, aki telepítésekről volt szó, na mindegy. ami számukra legfeljebb tanult történelem lehetett volna, de mint kiderült, nem? Kétértelmiségi. A lánynak csorgott a könnye. Almási Tamás Ítéletlenül című filmjelre van szó. Nem tudom, ismeritek-e. A legsötétebb korszaka, kitelepítése korszaka, amikor vagy értelmiségi, vagy nemesi származás, vagy osztályidegeneket. Ugye ítélet nélkül börtönbe zártak, és vannak hölgyek, akiket elvittek Kistarcsára, semmiféle bírósági ítélet nem volt, és ott tartották őket. És Tamás a túlélőket visszavitte a börtönbe. És feltárult ez a nagyon sötét kor. Nem ezt akartam mondani, de zseniális a film. Hanem ez a két fiatal fölállt, a lány sírva mondta el, hogy most döbbent meg, hogy semmit nem tud rólunk. A mi időnkről. Nem tud semmit a saját hazájának a közelmúltjáról. Ezt neki soha senki nem mondta el, hogy ilyen itt megtörtént. És az volt az coming outnak a lényege, hogy a fiú megfogalmazta, hogy teljesen másképp gondolkodom most erről a világról, amiben most élek, hogy ezt láttam. Tehát ez nagyon fontos. Tudom, hogy ez egy értelmiségi kör, tudom, hogy ez egy értelmiségi megnyilatkozás, de nyugodtan kiterjeszthetem a társadalom egyéb rétegeire, hogy mennyire nem tud semmit arról, amiről most véleményt mondott nálad.
És hát a pozitív véleményt.
És pozitív
és
véleményt.
Ez a, és ez számomra kutatók, engem ez érdekel elsősorban, hogy miért vagyunk, miért gondolkozunk ennyire pozitívan az ismeretlenről?
Hát most kaptunk egy választ azért, mert nem ismerjük a múltat, és ebben a különböző országok másképp teljesítenek. Szóval nálunk tulajdonképpen tudatalatt működik a következő generációkban a trauma, míg máshogy földolgozták ezeket jobban, akár a filmeknek köszönhetően, akár a lehetőségeknek, hogy ezt az adott demokratikusabb társadalmakban megvoltak erre a lehetőségek jobban, akár azért, mert nálunk bizonyos értelemben nagyobb traumák voltak, és ezeket első körben egyszerűbb volt a szőnyeg alá söpörni, úgyhogy én remélem, hogy ilyen filmek, mint amiről te beszéltél, ezek egyre nagyobb számban.
Hát én akkor elmondtam, hogy én mondja, 72 éves vagy 73-dik. Szinte gyerek voltam, amikor a televízióban esténként sorozatokat néztem. Láttam a Szállnak a darvakat, láttam a Hétköznapi fasizmus című elképesztően megrázó dokumentumfilmet az egész fasiszta világról, és sorolhatnám, hogy hány háborús film. Ott benne egy csomó commerce, vacak, persze, romantika, minden. Voltak benne kőkemény dolgok. Számomra egész életemben annyira evidens volt, hogy az a világégés, ami történt, benne a holokauszttal, benne a civil áldozatokkal, benne az elpusztult katonákkal, benne azzal a borzalmas, értelmetlen világgal, amit néhány politikus csinált, hogy én nekem ez az értékrendemet abszolút meghatározta. Na most, aki ezt egyáltalán nem látta, aki erről egyáltalán nem gondolkodott, majd később, aki már az iskolában sem tanult róla, hát hogy a jó Istenbe tudná megítélni, hogy egy világégés mit jelentett a mai, nap, világ, mai napig, hogy ennek a új ismétlődése miért és hogyan veszélyes, és stb. Hát ez tök nyilvánvaló.
Igen, és sokan mondják, hogy a mai nagy politikában, most félretéve azt, hogy éppen kik a szereplők, az az egyik nagy kihívás nyugaton, hogy hatalomra kerül egy olyan elit, aki első kézből már nem ismerte
már
meg.
Nem ismer semmit.
Hanem már beleszületett a nyugati jólétbe, és kicsit készpénznek kezelni a liberális demokrácia.
Igen. Ezt éljük meg, hogy a második világháború után vissza, most itt Európáról, talán az észak-amerikai térségről tudunk beszélni, hogy egy viszonylagos biztonságban, jólétben, gondatlanságban átélt korszak után hiányoznak élmények, hiányoznak emóciók, kihaltak emóciók és reakciók is a veszélyhelyzetre, és szinte ez a korosztály maga teremti meg a traumáit ezáltal. Kicsit messzi kerültünk a Bolyán Rábelék által végzett felmérésre, visszatérnék a pártokra. Kevesebbet beszéltünk, hogy megmértétek, hogy kormánypárti hogyan nyilatkozik a Magyarország különböző évtizedeiről, ellenzéki, külön mértétek a Tisza pártot, és külön azokat, akik mondjuk így nem párt szimpátiával rendelkezve nyilatkoztat, egy picit elevenítsük föl, melyik kor, hol van találkozás?
Szerintem beszéljünk itt most így a társadalmi berendezkedésre vonatkozó szempontokról.
Igen, mert most lehet ezt jól
egyébként lenni. A fociról pozitívabban gondolkoznak a kormánypártiak, láss csodát, a mai fociról, de nem is a sportról. De és szerintem egy kicsit most itt tegyük zárójelbe a tiszások és a más ellenzéki szavazók közti különbségeket, mert nem olyan élesek azok a vonalak. Sok szempontból azok, de így a múlt magyarán, múlt percepcióban nem annyira. Itt a kormánypárti ellenzéki különbségek az érdekesek. És hogy mondtam így az előbb, az számomra tényleg nagyon érdekes, hogy így ez a rendszer azért mégiscsak, tudom, hogy már rég nem erről van szó, de így az alap legitimációját tekintve, az az antikommunizmus elég markáns szerepet töltött be ennek a politikai közösség létrehozásában. És ehhez képest azt lehet látni, hogy a kormánypártiaknak kisebb aránya, jóval kisebb aránya, de relatív többsége így is a szocializmus évtizedeit jelöli meg, mind a politikai rendszer értékelésében, mind a gazdasági rendszer értékelésében, és akkor a társadalmi alapértékeket hagyjuk, mert az nem annyira politikus szempont.
Ez nagyon, de igen. Ez erre hagyd mondjak egy lehetséges magyarázatot. Igen. Azért a Kádár rendszernek a logikájára építi föl a Fidesz is a mai politikai berendezkedést. Én érzékelek ilyesmit, és itt ez lehet az ok, és hát a fő szempontja ennek, ilyen szociológia szempontból pedig az, hogy piramisszerű társadalom volt ugye a Kádár rendszerben, és ez a demokrácia hiányát is jelentette, tehát nem alul döntek el a dolgok, hanem úgy gondolták az emberek, hogy hát a vezetők jobban tudják, akinek széke van, annak biztos esze is van hozzá, és akkor működjenek így a dolgok. Volt ebben némi cinizmus is, meg keserűség is, hogy egy tanult tehetetlenség, hogy úgyse számít az, hogy mi mit akarunk. És ez a Kádár rendszernek a megélt átlagember viszonyulása. Hát én sem véletlenül akartam gépészre, nem arra gondoltam, hogy megváltoztatom a politikai rendszert, hogy bármilyen nagyobb hatással leszek a fennálló rendszerre, hanem hogy hogyan lehet itt ellébet szólni, megbújni, viszonylag a magam kis individuális szabadságát biztosítani. És a magyarok most is ugyanilyenek. Hogyan tudom a magam kis individuális szabadságát biztosítani, és hagyjanak engem békén. És elfogadom azt, hogy a társadalom piramisszerűen épül föl, egészen addig. Most már ilyen abszurd dolgokat is látok, hogy a demokrácia szót gúnyolják. Mit érdekel engem? Nem számít az a demokrácia. Valójában értik azok az emberek, akik ezt cinikusan viszonyulnak a demokrácia szóhoz és gondolathoz, hogy amiben vagyunk, az nem az, tehát ez így tök jó, hogy így van. Szóval a Kádár rendszerben is volt egy kádáranpánk, egy paternalista társadalmi
berendezkedés. De ez a 80-as évekre vonatkozik, ez is, a visszatekintés, nem?
És nem csak.
Hát akkor nem véletlen, hogy egy Fidesz szavazó számára a demokrácia nem annyira fontos, és a 80-as években meglátja a párhuzamot és az ahhoz való kötődést.
Tökély igazad van, és ha megnézed ezeket a számokat, akkor a demokratikus évtizedeink, tehát a 90-es, 2000-es évek, ezek azok, amelytől elhatárolódnak. Tehát nekik az ilyen politikai rendszerben az ilyen antitézis, vagy amihez képes meghatározzák magukat, az inkább a demokratikus évtizedek, és ez a káosz, hogy is van most lefektetve az alaptörvény, vagy zavaros, átmenet zavaros évtizedei? Valami ilyesmi. Szerintem
zavaros.
Igen. Hogy szerintem nekik így ez az ilyen elhatárolódási, vagy viszonyítási pont, és lehet, hogy igazad van, és a Kádár rendszerben.
Ezt megerősíti néhány konkrét politikusi megnyilatkozás, amelyik Orbántól származik, és körétől, és sok gyakran említették, hogy az átmenetet és a rendszerváltást nem tartják pozitív élménynek, meg kell haladni, az igazit majd mi csináljuk meg, és ezáltal, ha van pozitív megítélése valamelyik korszaknak, akkor nem ez lesz az, hanem egy konszolidáltabb kádárizmus.
De számomra annyira azért meglepő ez, mert azt ismerjük, hogy személyekhez, kormányokhoz elég fegyelmezetten tudnak viszonyulni választói blokkok. Tehát egy fideszes az tudja, hogy Gyurcsány, meg Medgyessy, meg Horn rossz ember volt, Antal József, meg Orbán Viktor nyilván, meg jó ember. De az, hogy évtizedekhez így le tudják fordítani a fejükbe, hogy ez a mostani világnézetükkel ilyen konzisztens módon, az számomra így meglepő. Uh-huh.
Nincs.
Igen, itt az a kérdés inkább, hogy ez tud-e változni? Tud-e erodálódni? Át tudják-e alakítani az emberek ezeket a fajta érzékelésüket? Beszéltünk arról, hogy a 80-as évek valósága az elüt a percepciótól, tehát igen, a felmérésetektől. Hát ez egy munkás dolog. Ott, ahol a történészeknek például Csehországban nagyobb a presztízse, ott sokkal inkább helyére kerülnek a dolgok, mint ott, ahol sikerül egy populáris kultúrával egyenlősíteni azt, hogy mit mond egy valóságsó szereplő, és annak ugyanolyan súlya van, mint mondjuk egy akadémiai kutatónak. Tehát ahol ezek a tekintélyek elvesznek, és nálunk sokkal jobban elvesztek, nálunk ez a populáris kultúra sokkal erősebben hatott,
mint
mondjuk Csehországban, ahol mondjuk az akadémiai elit, mondjuk a történészekre utaltam, azok azért helyükön tartják a múltnak az értékelését. Tehát így is meg lehet közelíteni a dolgokat, hogy vissza kell térni ahhoz, hogy az elitet, itt a tudományos elitet említettem, azoknak a becsülete, azoknak a tekintélye az visszatérjen, mert annélkül nem megy, tehát a tudományos tekintély alapon működik, mert én is elhiszem neked, hogy ezek valóban korrekt felmérések voltak, tehát a kérdezéseket nem te találtad ki otthon, hogy ezek legyenek az eredmények, és ez a te presztízsedből és tekintélyedből származik. De ha én ezt megkérdőjelezem, tehát ha nincs tekintély, tisztelet egy társadalomban, és milyen konzervatív értékeket mondok, ugye, akkor az egész összeomlik.
Én maximális egyetértek vele, csak az érdekes, hogy már a megfogalmazásod is egy kicsit elitista, most a szónak nem a pejoratív értelemben. Tehát a hogyan tudjuk visszaállítani? Ki vagyunk mi, hogy visszaállítjuk? Tehát az a baj, ezek a folyamatok szerintem így túlhaladtak ezen. Tehát az, hogy így a közösségi média világában az ilyen féltudós, félművelt emberek százszor, ezerszer annyi követővel és presztízzel rendelkezenek, semmit nem tud ezzel kezdeni az akadémia. Semmit.
Nem biztos, mert hogy 10 millió fölött áll Majkának a Bingisztán
azt is megmértük amúgy, reklámide, azt is megmértük.
Azt érdemes lenne mérni, vizsgálni ennek a tömeghatásnak az okait, ez egy érdekes jelenség lenne, hogy mi az, ami mitől tudta megmozdítani, és ez már akkora szám.
Hát nem attól, hogy fajék egyszerű? És látványos egyszerre?
Nem tudom, én is annyit gondolkodtam rajta, csak az 51. percben sajnos nem tudom kifejteni nektek.
De nagyon kell ebbe belemenni.
Köszönöm, hogy itt voltatok. Bojár Ábel, az Európion Piackutatóintézet kutatási igazgatója, és Zsolt Péter, szociálpszichológus volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. A szerkesztőm Sofai Péter nevében is búcsúzom, de azt még hozzáteszem, hogy tessék a YouTube csatornán keresni bennünket, a Másrészről című műsor, és a Klubrádió többi műsorát, és ne feledkezzenek, ha már megnézik az egyes műsorainknak a videó felvételét, hogy iratkozzanak, és felköszönöm szépen, minden jót.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.